then that you'll get loose from this long heavy chain of broken hearts. It's this long heavy chain of broken hearts. It's this long heavy chain.
Szia, tanár úr! Gerő Péter műsora.
Beszéljünk róla együtt. Most miről beszéljünk együtt? Mi az, amiben újdonságot jelent, hogyha együtt beszélünk róla? Beszéljünk róla együtt. Most például arról, hogy mit várhatunk a választások utáni időszaktól, mit várhatunk egy esetleges kormányváltástól. Gerő Péter szerkesztő műsorvezető beszélgetőtársa, Szentpéteri Nagy Rihárd alkotmányjogász, politikai elemző. A beszélgetést 2026. február közepén vettük fel. A mai alkalommal a beszélgetés első részét hallhatjuk, mit várhatunk a választások utáni időszaktól címmel. Választás következik, de mire számíthatunk utána? A miniszterelnököt a köztársasági elnök javaslata alapján a parlament szavazza meg. Mi történik, ha a köztársasági elnök nem hajlandó olyan miniszterelnököt javasolni, akit a parlamenti többség megszavazna? Miben különbözne egy Fidesz vezetésű Magyarország és egy Tisza vezetésű magyar köztársaság? Hasonlóságok és különbségek. Miből derül ki, hogy lehet-e egy ígéretben bízni? A Tisza kormányzás egyeduralom lenne, vagy önmagát megsemmisítő kamikaze kormányzás? Az ellentétek azonnal jelentkeznek, az eredmények viszont csak később. Mi vár a parlamentbe kerülő kispártokra? Mi történik a Tiszával, ha nem tartja be az ígéreteit? Kormányváltás esetén milyen lesz az első néhány hónap, amikor az új kormányt számos meglepetés érheti? A Szia Tanár úr sorozat Beszéljünk róla együtt vonulatának mai vendége Szentpéteri Nagy Rihárd, nem első alkalommal és nem is utolsó alkalommal. Szerbusz, köszönöm, hogy ismét elfogadtad a meghívást.
Köszönöm, hogy itt lettél.
Természetesen ismét a választással, illetve az utána következő helyzettel lesz kapcsolatos, amiről beszélgetünk. Most a beszélgetésünk idején február második fele van. Két hónap múlva valaki kormányalakításra fog készülni. Vagy a Fidesz miniszterelnök jelöltje, vagy a Tisza miniszterelnök jelöltje. Egyéb valószínű lehetőség nincsen. Hát a köztársasági elnök végül is akár bennünket is megbízhat a kormányalakítással, csak nem valószínű, hogy ezt az új országgyűlés jóvá hagyná. Én most arra vagyok kíváncsi, hogy mire számíthatunk utána. Úgy sejtem, hogy akármi történik, az ország egyik fele csalódottnak fogja érezni magát, esetleg dühösnek fogja érezni magát. Arra kérlek, és okom volt arra, bocsáss meg, hogy nem mondtam előre,
hát nem tudtam,
egy gondolatkísérletre szeretnélek kérni. Tudom, hogy nem igazán a te stílusod, de remélem azért jól sikerül. A következőre kérlek. Képzeljük el azt, hogy az ország ketté válik. Nem polgárháborúra gondolok, hanem olyanra, hogy mondjuk Csehszlovákia ketté vált, megbeszélve, szálakat elvarva, létrejön egy Magyarország nevű ország Fidesz vezetéssel, és egy Magyar Köztársaság nevű ország Tisza vezetéssel. De ráadásul nem is úgy képzelem, hogy mondjuk a Dunától erre ilyen, arra olyan, hanem mint Belgium és Hollandia, hogy ilyen enklávék, zárványok itt-ott, olyan is van, hogy egy vendéglő kellős közepén megy a határvonal, és egyik asztal Belgiumban van, a másik Hollandiában. Tehát a lakásban a nagypapa szobája az egyik országhoz tartozik, az unoka szobája a másikhoz. És minden megduplázódik. Lesz két köztévé, két alkotmánybíróság, két Népszava, két Mandiner, mindenből kettő. Így indul. Miben különbözik a kettő? Mi történik másnaptól kezdve?
Világos. Hát, köszönöm szépen a lehetőséget, köszönöm a meghívást, mindig örömmel jövök, és jókat szoktunk beszélgetni, hát reméljük, most is érdekes lesz, annál is inkább ez egy nagyon érdekes téma. Pár szót szólnék azért a Belgium-Hollandia viszonyról, ha lehet, mert ugye hát ez egy terület volt egykoron, ugye, mégiscsak a német alföldi terület, és a vallás okozta a szétválást. ugye Belgium katolikus ország, így aztán Belgium ilyen különös ország lett, hogy két szinte egyenlő lakosság számú közösség lakja, két különböző nyelven, és akkor még nem beszéltem a brüsszeli németről. Úgyhogy egy nagyon különös, és ráadásul, hogy ilyetem Belgium most már 1993 óta föderatív, és olyan irdatlan bonyolult közjogi szerkezete van, külön a flamand közösségnek és külön a valland közösségnek, és annak mindenféle lépcsői, míg a végén van egy szövetségi szint, ha úgy tetszik, hogy szokták mondani, hogy kevés köti össze a belgákat valójában, hogy hová álljanak a belgák.
Igen, ugye, igen.
Talán a király személye, vagy a futballcsapat, vagy egy sörmárka esetleg összekötheti őket. Hollandia egységes ilyen tekintetben, ugye, de nagyon különös nem, de hogy jól lehet, nem a nyelv határon megy a két ország közötti határ, hanem ha eredetileg a vallási határon, de ez is sokat változott, ma már pláne. Mégis a belgák nagyon belgák, és a hollandok nagyon hollandok, vagyis a holland király születésnapját ünneplik meg a hollandok, akkor is, hogyha Belgium közvetlen közelében élnek, vagy egy enklávében, akkor is vissza ünnepelnek, ha úgy tetszik, és a belgák pedig fordítva a saját királyokkal, úgyhogy nem berzenkednek a határvonalakkal szemben, hanem elfogadták ezt, mint tényt. Pedig hát lehetett a másik.
Nagyon érdekes, amit mondasz. Nem is gondoltam erre, és ha figyelembe vesszük, hogy a Fidesz, illetve Tisza szimpatizások kölcsönösen szektának nevezik egymást, akkor külön érdekes ez a párhuzam, hogy itt is, minthogyha ilyen alapon lenne az a gondolatkísérletbeli szétválás, amelyről kérdeztelek.
Kiváló a párhuzam, de az egy egyszerűbb eset, mert ott földrajzilag van.
Igen.
Itt pedig nem, ugye egy országban fogunk élni, egymás mellett fogunk élni olyan honfitársainkkal, akik egész mást gondoltak. Én azt feltételezem, hogy a dolog függ attól, hogy milyen többséggel nyer az egyik vagy a másik. Mert hogyha nagyon nyer az egyik, vagy nagyon nyer a másik fél, akkor kevésbé lesz turbulens a közélet szerintem, mert a vesztes, aki annyira veszített, az elfogadja, gondolom én, hogy
más választása nem biztos, hogy van.
De ha épp hogy nyer az egyik, vagy a másik, vagy esetleg annyira csak épp, hogy nem is lehet tudni, még a választás éjszakáján sem, hát ennek kevesebb az esélye, de előfordulhat. Hogy végül is melyik fog akár egy vagy kettővel több mandátumot szerezni, és így kialakíthat kormányt, pláne ha kisebb pártok közül egy-kettő bejut. Uh-huh. Mai hír, hogy az egyik közvéleménykutató két pártot is megnevez, amelyik bejut, nem a DK egyik sem, hanem a Kutyapárt és a Mi Hazánk. Szóval többféleképpen alakulhat, de mindenképpen a matematika dönti el. Mielőtt a társadalomról szólnék, szabad-e két szót a közjogi helyzetről szólni? Ugyanis honfitársaink egy jelentős része olyan dolgoktól fél, vagy tart, amely nem következik be, vagy ha igen, hát ennek olyan kicsi a valószínűsége, hogy nem is érdemes szinte fölkészülni rá. Mert ugye hetek óta folyik arról a vita, hogy mi történik akkor, hogyha a köztársasági elnök nem a győztes párt vezetőjét hívja fel kormányalakításra. Hát már pedig ilyesmi nem nagyon fog előfordulni. Előfordulhatna, különösen olyan országban fordulhatna elő, mint például Belgiumban vagy Hollandiában, ahol a miniszterelnököt az államfő nevezi ki, mindkét esetben az uralkodó bízza meg kormányalakítással, és ki is nevezi, tehát a kinevezés megtörténik. Magyarországon nem, kár, hogy nem, de nem a királyságot sírom vissza, jól lehet annak is lenne esetleg adott esetben helye Magyarországon, hanem azt a helyzetet bírálom, hogy Magyarországon nem az államfő nevezi ki a miniszterelnököt, most akár mi legyen is a véleményünk a köztársaságról, vagy akár a köztársaság elnökéről, Magyarország nevű országban, hanem a parlament választja. És ez azért különös számunkra, és a kérdésre is így próbálok így ráfordulni, mert az államfő csupán jelöli a miniszterelnök jelöltet, és a parlament megválasztja. Ugye a megválasztáshoz nem kell a kormányprogram ismerete, most már nincs szükség kormányprogramot írni, azt nem kell bemutatni. Tulajdonképpen csak oda kell állni, és megtörténik a szavazás. Már most. Itt a többség dönt. Tehát Magyarországon nem lehet kisebbségi kormányt alakítani. Az lehet, hogy aztán majd kisebbséggé válik az a kormány, mert kettárban kiszállnak belőle, stb. De a megalakulás pillanata, a genezis, ugye, a konstituálása a kormánynak, az nem történhetik meg kisebbséggel, csak többségi szavazással, méghozzá, hogy a szövegben, vagy az alaptörvényben benne van, abszolút többséggel, nyílt szavazással, vagyis az összes képviselő legalább felével plusz egyel legalább kell megválasztani a miniszterelnököt. Ha már így elhelyzet, akkor azt kell mondanunk, hogy itt eldől az első pillanatban a dolog. Akárkit jelöl is a köztársasági elnök, kell, hogy legyen többsége, mert különben nem lesz megválasztva. Most nyilván a köztársaság elnök adott esetben játszhatik arra is, hogy nem választódik meg a miniszterelnök, és a szövegben, hogy az alaptörvényben úgy van, hogyha 40 napon át nem sikerül, az első személyi jelöléstől számítva 40 napon át nem sikerül miniszterelnöket választani, akkor a köztársaság elnök megnyílik a joga arra, hogy feloszlassa a parlamentet, és új választásokat írjon ki. Erre azonban kevés esélye van, mert egy kis trükkel elébe lehet menni ennek, röviden még ezt ha elmondom, ha szabad. Ha adott esetben a köztársasági elnök egy olyan fajta jelöltet jelöl, és állandóan olyat jelöl, akinek semmi esélye nincsen a többség megszerzésére, és már a határidő vége felé járunk, akkor jól teszi a parlament, akármilyen többsége van is, hogy azzal a többséggel igenis megválasztja az illetőt, akárki is legyen az, és 3 napon belül azonnal bizalmatlansági indítványt nyújt be vele szemben. A bizalmi szavazáson elbukik a...
És újra kezdődik a 40
nap? Nem, hanem abban a pillanatban megválasztódik egy új. Mert a konstruktív bizalmatlansági indítvány konstruktivitása abban van, hogy már magában az indítványban, ugye angolul notion, már abban az indítványban meg kell jelölni név szerint, ugye, ahogy szoktak mondani, keresztnév, vezetéknév, hogy ki legyen az az illető, aki ezzel az egyetlen aktussal, egyetlen egy szavazással már rögtön miniszterelnök is lesz. Nem csupán elzavarjuk a megelőzőt, aki csak pár napja miniszterelnök esetünkben, hanem rögtön megválasztódik egy új, és abban a pillanatban az meg van választva. Tehát azt mondanám, tehát, hogy a köztársaság elnöknek ebben az esetben a világon semmi jelentősége nincsen, mert ez a miniszterelnök választás a köztársaság elnöket megkerülve történik, hiszen konstruktív bizalmatlansági indítvánnyal megbutatjuk az előzőt, és rögtön megválasztjuk ezzel az egy aktussal az újat. Na, ez a helyzet. Na most viszont, hogy a társadalom, hogy mi szól hozzá? Hát a társadalom nem lesz megbékélve azokban az esetekben, hogyha először is ilyen trükkök vannak, ez már gyanús lesz. Tehát én nem tudok elképzelni, de nem tartanám bölcsnek, hogyha köztársasági elnök ilyen trükkökhez folyamodjék, és ne az egészen világosan többséggel rendelkező párt vezetőjét bízza meg a kormányalakítással. Sőt, úgy gondolnám, hogyha kisebb pártok bekerülnek, és koalíciókra kerülne sor, az is világosan fog látszódni az első pillanatban, hogy ez ezzel, amaz azzal nem. És itt a matematika kérdése. Tehát akár van egy országban konstruktív bizalmatlansági indítvány, akár nincs, bizalmi szavazás akkor is van, akár van kormányprogram, mint mindenütt kívül Magyarországot, akár nincs, akár a köztársaság elnök nevezi ki a miniszterelnöket, akár a parlament választja, mint néhány közép-európai országban, Magyarországot is ideértve, azért mégiscsak a parlamenti matematika dönt. Többség kell, ha meg nincs, akkor sajnálom.
Nagyon jó, amit elmondtál. Tulajdonképp sok tekintetben megnyugtatóan hangzik. Tegyük fel, hogy lezajlott a választás. Nagyon sokan mondják azt is a Tisza programjára, hogy az egy Fidesz Light vagy Fidesz 2.0. Nekem ezzel együtt az a sejtésem, hogy nagyon nem ugyanaz történne a két esetben, és valójában arra vagyok kíváncsi, hogy erről neked mi a véleményed. Egyik sem császárságot akar, egyik sem ilyen társadalmi ellenőrzés alatt álló, nem tudom milyen rendszert akar. Alapvetően ténylegesen ugyanazt akarják. Mi akkor a különbség?
A politikai rendszerben különbség van, mert a Fidesz nem demokráciát akar, mint egy eddig sem azt csinálta meg. Tehát amikor a Fidesz hatalomra került 2010-ben, már rögtön a parlament alakuló ülésén Orbán Viktor, még Orbán Viktori minőségében, mert még dezignált miniszterelnök jelölt sem volt, de már is felszólalt valamiért, és ott elmondta, hogy itt forradalom történt, fülkeforradalom.
Igen, emlékszem.
Itt egy új politikai rendszer jön, a nemzeti együttműködés rendszere, annak egy nyilatkozatát, a nennyit, hogy a nemzeti együttműködés nyilatkozatát rögtön nyilvánossá is tette, és azt közzé is kellett tenni a közintézményekben, jó néhány közintézményben még most is kint van, egyébként ma már az úgynevezett alaptörvény, úgynevezett nemzeti hitvallás nevű preambulumával együtt, vagy azt helyettesítve, de van olyan, ahol együtt van, úgyhogy ez ő ott elmondta, hogy eddig egy másik politikai rendszer volt, ahogy azt mondta, hogy az a két zavaros évtized, ugye? A zavaros két évtized, és most egy új lesz. Tehát az első pillanattól nem volt meglepetés. Ugye a választás előtt nem mondta. De a választás után a parlament alakuló ülésén rögtön kimondta, hogy egy új politikai rendszer lesz a nemzeti együttműködés rendszere. Vagyis világos, hogy nem alkotmányos demokrácia, mert az volt a megelőző rendszer, hanem egy új politikai rendszer. A Tisza párt pedig alkotmányos demokráciát ígér, vagy kínál, ugye, mint ahogy a többi párt is, a Fidesz leszámítva, a Mi Hazánk úgysem megvalósuló programjáról most akkor talán gyakran nem is beszélünk, de tehát ebben különbség van. Abban is különbség van, hogy bizonyos fékeket előre ígér a Tiszapárt. Ebben a stúdióban már beszéltünk arról, hogy történetesen azt is ígéri, hogy a miniszterelnök csupán két ciklust tölthet be egymás után. Megbeszéltük, hogy ez nem olyan ritka, hanem szinte egyedülálló, világon ilyesmi nincsen szinte, Laoszt és Kubát leszámítva, de az indokoltsága ott van, mert ez elébe megy annak a félelemnek, hogy itt egyfajta diktatúra alakuljon ki, mert hiszen előre megmondja, hogy csak két ciklus, hogy ezt hogy fogja bebetonozni, és hogy az alaptörvénybe vagy a majdani alkotmányba végül is ez mi kerül, azt majd meglátjuk. Tehát azt így vitatnám, hát nem látjuk, nem láttuk még Tisza kormányzást, Fidesz kormányzást azonban már láttunk, és azt mondanám, hogy az ígéretek alapján van különbség azért a kettő között. De vannak külpolitikai különbségek. Nyugati orientáció az egyik oldalon, keleti a másik oldalon, számtalan szakpolitikai kérdésben mások a hangsúlyok, ugye persze szokták mondani az oktatást és az egészségügyet, és itt vagy a közlekedést, ezekben a Tiszapárt nyilvánvalóan ígér valamit, aztán majd meglátjuk, hogy lesz. Tehát jelentős különbségeket látok azért én, hogy aztán ezek egytőről jöttek, és hogy a személy összetételben is ugye vannak átfedések, hasonlóságok, ez nem vitatható, sőt, ez kijelenthető, hogy sok személyi átfedés van, legalábbis, tehát egy branchból, ugye egy földből nőtt ki a két politikus társaság tulajdonképpen, sőt, még a Tiszánál inkább azt látjuk, hogy minél tovább volt valaki fideszes, és minél később hagyta el a Fideszt, és tért át az új hitre a Tiszához, szinte annál jobb, annál több esélye volt arra, hogy képviselőjelölt vagy majdani miniszterjelölt legyen. Ezekkel lehet vitatkozni, de mindenesetre, tehát vannak bizonyos hasonlóságok, de jelentős különbségeket is látok, hogy szerintem az egy másik Magyarország lesz. Már az is másik lenne, ha a Fidesz maradna, de nem kétharmaddal, az is egy jelentős változás lenne. De hogyha új kormány lenne, Tisza kormány, az már upstart, egy másik Magyarország lenne.
Értem, amit mondasz, és összesen két szó van, amelyik némi bizonytalanságot kelt bennem. Azt mondtad, hogy majd meglátjuk.
Az nagyon bölcsek.
Miből derül ki, hogy lehet-e egy ígéretben bízni? Hogy valóban az fog-e történni? Ugye nagyon sokan azt mondják, hogy Magyar Péter egy olyan ember, hogy minden ő akar lenni a miniszterelnök, talán még császárra is koronáztatja magát, és ezen kívül szólótáncos akar lenni a Győri Balettben, minden. Mi van, ha ez a helyzet?
Nem hiszem, és miközben azért nem, mert inkább az ellenkezőjét hiszem. Nem gondolom, de hát aztán majd meglátjuk, persze, de mindenesetre kevesebb esélyt adnám annak, hogy itt egy bebetalozott egyedülállam alakulnak ki, amit majd nem lehet megváltoztatni. Ellenkezőleg. Én pedig úgy gondolom, hogy itt egy kamikáze kormányzás lesz, hasonlóan az a rendszerváltás utáni első kormányzásra, Antal József kormányával. Antal Józsefnek nem volt módja megbuknia, mert előtte sajnos meghalt, de a pártja a következő, a 94-es választáson megbukott, mint tudjuk. Nem mondom, hogy minden hasonló lesz ahhoz, de nagyon sok hasonlóság van az akkori korszak és a mostani között. Itt tényleg le kell bontani egy fölépített rendszert, amit sajnos az elmúlt 16 évben a Fidesz fölépített, azt le kell bontani és újat kell építeni. Ez olyan munka lesz, ami olyan irdatlan ellenállást fog kiváltani. Ha nem a választásokig, annál jobb a Tiszának, de a kormányzás első napjától kezdve érdekek lesznek sértve. Ha elkezdődik a kormányzás, par excellence olyan tevékenység, ami azonnal ellenségeket gyárt, mert hiszen lesznek érdekellentétek. Bizonyos, az első intézkedésben már lesznek
veszteségek. Akik a mostani kormányban nyernek, nyerőállásban vannak, azoknak ez nem fog tetszeni, rengeteg lehetőségük lesz ez ellen fölépni.
De még a Tisza szavazók is csalódni fognak óhatatlanul, hiszen lépések lesznek, intézkedések lesznek, ezek sértenek majd ilyen bizonyos érdekeket, és támogatnak majd olyan érdekeket. Amíg nincs kormányzás, addig nem tudjuk, hogy ez hogy lesz, de abban a pillanatban ezt előre megjósolom, aztán majd beszélgessünk róla, ha megérem, hogy lesz, hogy lesznek, azonnal lesznek ellenkezések az egyes intézkedésekkel szemben. Nem olyan egyszerű, hogy ha mondjuk a Tiszának ilyen nagy kétharola lenne, bármit megtehet, valóban papíron vagy közjogilag bármit megtehetne ugyan, de óriási ellenállásba fog ütközni a társadalom részéről. Lehet, hogy nem az első nap.
És az eredmények nem azonnal jelennek meg.
Így van. Úgyhogy én nem jósolok olyan túlzottan nagy népszerűséget a jövendő kormánynak, ha az a Tisza kormány lesz, és nem a Fidesz. De inkább abban kellene reménykedni, hogyha Tisza kormány lesz, hogy egy darabig legalább kormányozhat, és nem lesz túl nagy ellenállás. Mert ugye ott lesznek a Fidesz szavazók, a Fidesz bebetonozott emberei, ugye a rengeteg pénz, erőforrás, ami a Fidesz rendelkezik, a szinte kiüresített államkassa, amit átvesz az új kormány, ha lesz, mert meglátjuk, egyre nem úgy néz ki, hogy lesz új kormány, de majd meglátjuk. Ezt tényleg majd meglátjuk, remélem, azt még megérjük, vagy ha nem minden, akkor majd az égből megnézzük, hogyha nem érjük. De mindenesetre azt mondanám, hogy lesz ellenállás, és ezért, nem biztos, hogy erről akartál beszélni, de egy mondatot szentelnék annak, hogy ezért a kispártoknak a mindenáron való bekerülését átgondolnám, mert inkább azt mondanám, hogy vagy az lesz a helyzet, hogy marad a Fidesz, és akkor teljesen mindegy, hogy milyen ellenzéki pártosokat üldögélnek a parlamentben, mint hogy most is mindegy, vagy Tisza kormányzás lesz ugyan, de olyan nagy ellenállás lesz a Tisza kormányzással szemben, hogy nem a parlamentben fog zajlani az ellenkezés, hanem inkább a társadalomban, úgyhogy tulajdonképpen annyira fontos most a bekerülés, nem gondolnám, hogy annyira fontos most a kispártoknak a bekerülés, mert olyan történelmi korszak van. Ezt nem az összes korszakra mondom, de most úgy áll a helyzet, hogy egy erős kormányzásra van szükség, amelynek egy erős ellenállása lesz a társadalomban, és nem pont a parlamentben.
Ami a kispártokat illeti, teljesen azonos a véleményem, és a Tisza ígéretei, amelyre rákérdeztem, hogy mennyire látod betarthatónak, vagy mennyire látod úgy, hogy ténylegesen be akarják tartani. Én itt őszintén szólva látok egy olyan tényezőt, kíváncsi vagyok a véleményedre, hogy akiket Magyar Péter maga köré gyűjtött, az nem a gázszerelője, meg a kollégiumi szobatársa, meg volt táskahordozója, hanem olyan emberek, akik nincsenek erre rászorulva. Ha tehát azt veszik észre, hogy más történik, mint amire hívták őket, hát úgy hagyják ott egy pillanat alatt, mintha soha a környéken se lettek volna. Ez pedig azonnali bukás. Tehát Magyar Péternek nem igen van más lehetősége, mint hogyha hatalomra kerül, akkor ténylegesen azt csinálja, amire ezeket az embereket hívta.
Igen. Ezek az emberek, alig hanem, akikre gondolsz, ezek a kormány tagjai lesznek, és nem pedig a parlament tagjai. Mert a képviselőjelöltek kiválasztásánál valóban inkább az volt a szempont, hogy civilek legyenek, akiknek a politikához túl sok köze eddig nem volt. Persze nyilatkoztak itt-ott, meg nem csecsenők, hanem valamilyen politika előéletük van, de inkább a szakmai előéletük a jelentős, mindenféle szakmából hozott jelölteket. Nagy volt ez a, nagyon érdekes volt ezt nézni, ez a politikai rekrutáció. De akikre te utalsz, azok a kormánytagjai lesznek, ott pedig az volt a szempont, hogy szakértelmet mutassanak föl, méghozzá első látásra elfogadhatóan nagy szakértelemmel rendelkezzenek. Ez egyelőre bejött, hát aztán már meglátjuk, hogy olyan fognak kormányozni, ha egyáltalán oda jutnak. És bizonyos fokig nyilván kimondható, hogy korábbi életükben is itt-ott szakmailag ilyen-olyan rossz döntéseket is nyilván hoztak, gondolom én, hát az ember nem tévedhetetlen. De itt az volt a szempont tehát, hogy akár ránézésre is rögtön a szakértelem lássék, és ezeknek az embereknek a kormányülésen egyet kell érteni intézkedésekben, méghozzá százféle intézkedésben, akár naponta. Tehát ugye a kormányülések hetente vannak, de olyan dolgok lesznek a napi rendben, amik alapvetően forgatják
államhozzákat.
Tehát itt óriási hozzáértésre lesz szükség, nyilván van a hatalmas apparátus kiépítésére, és amely majd segít ezeknek az embereknek, de ezeknek az embereknek a kiválasztási szempontja az volt, hogy láthatóan szakértelmet vigyenek be a kormányzásba. Ez nem azt jelenti, hogy ők akár 4 évig kormányozni fognak. Könnyen lehet, hogy egyikük másikuk csak a kormányzás elején lesz ott, és utána kiderül, hogy nem válnak be, mert jól csinálták korábbi munkáikat, de ez nem alkalmasak, vagy hozhatnak rossz döntéseket, és hát annyi példát lehetne hozni a nagyvilágból. Talán Lisztrasz példáját hozom, ugye, aki a konzervatív párt kormányzásának végóráiban a konzervatív párti közvélemény belső szavazása nyomán lett miniszterelnök, és összesen 1 hónapig volt miniszterelnök, mert hozott egy olyan döntést, pontosabban a pénzügyminisztere, de hát nyilván az ő egyetértésével, amely hát nem volt akceptálható, és azonnal megbukott. Tehát nagy elánnal kezdte meg a kormányzást, és pillanatok alatt kiderült, hogy nem alkalmas erre a feladatra. Pedig ez nem volt beleírva a sorskönyvébe, a közönség úgy vélte, hogy ez jó lesz. Nem azt mondom, hogy így lesz, csak mondom, ez is benne van, mint ahogy az is, hogy akár évtizedekig valaki ugyanabban a pozícióban üljön.
még mindig azon gondolkodom, hogy milyen lesz adott esetben az első néhány hónap,
igen,
amikor ráadásul, ha új kormány lesz, azt számos meglepetés hogy fogja érni. Tehát lehetnek olyan pénzügyi, politikai, bármilyen kötelezettségek, aláírt szerződések, igen, amelyekről nem tud.
Igen.
Tehát egy kicsit a sötétbe ugrik.
Igen. Igen. Hát valóban ugrás lesz a sötétbe. Hát bizonyos elképzelésekkel rendelkezik. Ugye a Tiszapártnak van most már egy programja. Hát az, igen, mondjuk slágvortokban van írva azért. Nyilván nem egy kormányprogram még, de egy kormányprogram alapja lehet. Ugye a választási programokból azért nem ipso facto lesz ennek kormányprogramok, az is lehet, hogy egy koalíciós partnerrel kell a kormányprogramot majd megírni. Mondom, közjogilag pillanatnyilag Magyarországon nem kötelező kormányprogramot írni, de azért megnézném azt a kormányt, különösen, hogyha koalíciós, amelyik nem állapodik meg alapvető dolgokban, és nem az elején, hát az furcsa lenne, tehát alig, ha nem valamilyen kormányprogram mégiscsak születik, ilyen-olyan leírt vagy kevésbé leírt formában. De még a kormányprogramból sem lesz ipso facto cselekedet. Hát azt majd meglátjuk, hogy a következő évben mondjuk a gazdaság állapota milyen lesz, és az első lépések meghozzák-e az eredményeket, vagy éppen nem, és korrigálni kell közben. Hát ez a kormányzás. Hát ezt szinte senki sem látja előre, mint hogy azt sem tudjuk, hogy a következő percben mi fog történni a világban. Elég bizonytalan a világban élünk. Hát aztán, hogy erre fölkészülnek, csak lelkiekben lehet, vagyis készülni kell az innovációra, a megújulásra, a változtatás lehetőségére is, vagy adott esetben lehet, hogy nem kell változtatni. Összefoglalva azt mondhatjuk, hogy a kormányzás egy olyasfajta tevékenység, amelyet lehet esetleg tanulni, tapasztalatokat szerezni innen-onnan, vagy megnézni, hogy a magyar múltban hogy mentek ezek a dolgok, megnézni, hogy milyen nemzetközi példák vannak, de valójában ott azon a napon, ott a kormányülésen kell majd döntést hozni, amiért aztán felállni kell.
Ez volt a Szia tanár úr sorozat, beszéljünk róla együtt vonulatának a mai Mit várhatunk a választások utáni időszaktól alcímű adása Szentpéteri Nagy Rihárddal, aki alkotmányjogász és politikai elemző. Ez egy hosszabb beszélgetés első része volt, a teljes beszélgetés megnézhető a Szia tanár úr YouTube csatorna Beszéljünk róla együtt lejátszási listáján, Mit várhatunk a választások utáni időszaktól címmen. A beszélgetést 2026. február közepén vettük fel. Rengeteg kényes téma, rengeteg felelős megjegyzés, persze egyiknek sem értünk a végére. Ezeken kívül időről időre soha rádió műsorban nem kerülő különlegességeket is találhat, aki feliratkozik a Szia tanár úr YouTube csatornára, és megkeresi a Beszéljünk róla együtt lejátszási listát. Beszéljünk róla együtt. Kényes témák sokféle beszélgetőtársal, a civil rádió közéleti műhelye közreműködésével. Hallgassák, nézzék a Szia tanár úr, Beszéljünk róla együtt sorozatát Gerő Péter szerkesztő műsorvezetővel. We'll be right back.
leaving now. I'd say goodbye, but I don't know how. You've been sleeping.